Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a száguldó cirkusz, a Max Rádió és a gpshow.hu talkshowja a Forma 1-ről. Érdekes meglátások, egyéni nézőpontok és máshol nem hallott sztorik és nyereményjáték. Aki kérdez, Stadler Zsolt, a gpshow.hu tulajdonosa. Aki válaszol, Méhes Károly, szakújságíró. A műsor támogatója a gpshow.hu, az online Form 1-es webáruház.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Stadler Zsolt vagyok, a gpshow.hu-nak az alapító és a tulajdonosa, és ti most a Max Rádió és a gpshow közös Form 1-es talkshowját, a Száguldó Cirkuszt hallhatjátok, és a vonal túlvégén pedig állandó szakértőnket, Méhes Károly szakújságírót köszöntetem. Szervusz, Karesz!
Szia, jó reggelt kívánok mindenkinek, illetve nem tudom, mikor megy majd a fényébe. Jó napot, jó estét, jó éjszakát.
Mindenki aláhúzza a saját magának megfelelő részt, ugyanis akik most a Max Rádióban hallgatják a műsort, azoknak most délután 2 van, de mondjuk a különböző podcast csatornákon hallgatják vissza a Száguldó Cirkuszt, azoknak a jó reggelt, jó napot, jó éjszakát és jó hétvégét. Tehát onnan nekik mindent kívánunk. Na jó, hát akkor, és jó karácsonyt is, igen, így van, és akkor mindenki beosztja magának jó előre, ahogy kell. Először is, mielőtt belevágnánk a mai száguldó cirkuszba, engedd meg, hogy egy picikét megkésve, de egy utólag, mivel az előző beszélgetésünk óta eltelt 2 hét, engedd meg, hogy utólag boldog névnapot kívánjak neked, hiszen nemrég volt Károlynak.
Köszönöm.
Úgyhogy ez a kötelező formalitásokat letudva pedig akkor vágjunk bele a mai lecsóba. Igazából 3 témát szeretnék veled körbejárni, abból talán a legelső lesz talán a legrövidebb és a legkönnyebb. Ugye a legutolsó verseny az ugye volt megtartva, arról gondoltam, hogy váltsunk pár szót, de igazából tulajdonképpen nagyon-nagyon nincs miről beszélni, hiszen ugyanazt kaptuk, mint amit az előző hetekben, hónapokban már megszoktunk. Lewis Hamilton játszik könnyedséggel, ledarálja az egész mezőnyt. Most is adott egy kis reménysugarat Valtteri Bottasnak, hogy na, talán most sikerülhet, és aztán pedig Lewis Hamilton azt mondta, hogy nem, ma sem fog neked sikerülni. Max Verstappen hozta a senki földjén autózva a 3. helyet, ha nem kapott volna defektet. Mögötte öldöklő csata, ami tényleg szemet gyönyörködtető, körömlerágós lenne, hogyha az élért és a dobogó legfelsőbb fokáért történet, de sajnos nem így történt. Nem tudom, lehet még ehhez bármit is hozzáfűzni?
Hát most az a vicc, hogy ugye 10 napja, vagy hány napja volt akkor ez a futam, 9 mondjuk, hát alig-alig tudok valamit fölidézni belőle, pedig ugye olyan nagyon várta az ember, hogy 14 év után visszatér Imolába a Forma 1, ez egy ikonikus helyszín, több hol szomorú, hol emlékezetes versenyek miatt, tehát minden, meg hogy még egy olyan klasszikus európai pálya, amit úgy sajnált az ember, hogy eltűnt a versenynaptárból. Aztán lezajlott a futam, ugye nagyon sokáig úgy volt, hogy ide nézőket majd be fognak engedni, de hát miután ez a fránya vírus megint elharapózott, és Olaszország újból eléggé kiemelt helyen van ebből a szempontból, ugye pár nappal a verseny előtt bejelentették, hogy nézők nélkül zajlik, tehát lement egy olyan futam ott Imolában, ami teljesen szokatlan volt, hiszen ott a Ferrari rajongók, a tifózi, az ott hordákban ülnek a dombolt. Én nagyon sok imolai futamon voltam ott 93-tól gyakorlatilag az utolsói 2006-ig, talán 1-2 év maradt ki, hogy nem tudtam elmenni valami miatt. Tehát annak egy hihetetlen hangulata volt, na most ebből semmi nem lett, már ami a pálya környékét és a kisvárosnak a mindennapjait illeti. Hát a verseny meg, ahogy mondod, olyan volt, amilyen, hogy arra emlékszik az ember, hogy megnyerték a fekete autók, aztán hogy egészen pontosan mi is történt, ugye a Max Verstappennek a durdefektje, ami így egy kicsit előugrik, ami egy sajnálatos dolog volt, hát főleg rá meg a Red Bullra nézve, mert sima második helyet megbehozott volna, illetve hát volt más, most így hirtelen nem tudok mit mondani. Ugye utólag kiderült, hogy a Bottas állítólag azért nem tudta annyira nyomni, mert egy a Vettel megpördülése nyomán egy Ferrari alkatrész beszorult valahol az autójába, és ez a aerodinamikát egy kicsit kibillentette, de hát a Bottastól ezt már megszokhattuk, hogy vagy pehje van, vagy a fakezűségét egy kicsit valamiféleképpen meg kell magyarázni, és hát minden ilyen apropó az jól jön, hogy hát szegény tudott volna jobban, hogyha ez meg az, meg amaz, meg az é probléma nem adódott volna, és akkor Lewis Hamilton nem 93 győzelemnél tartana még csak, hanem maradt volna 92, de hát ezek ilyen felesleges okoskodások alapvetően.
Hát nézd, igazából, hogyha nekem most ki kéne emelni valami pozitívumot, akkor azt kell, hogy mondjam, talán a hétvége egyetlen pozitívum, vagy pozitívum, amely közé meg lehet említeni azt, hogy ez a Gasly gyerek megint nagyon ügyes volt a Toro Rosso-val, vagy mi az a Alfa Taurival, már mindig összekeverem, hát mindig vannak dolgok, amik úgy maradnak. Meg azért megint meg kell emelni azért a kalapunkat Charles Leclerc előtt, mert azért megint emberfeletti autózott ezen a hétvégén is, és megint egy újabb strigulát behúzhatunk a nem szépen válnak el a Ferrari és Vettel útjai halmazba. Tényleg ezen kívül valami, nem sok minden.
Hát igen, amit mondtál, hogy Alfa Tauri, Toro Rosso, ami ugye eredetileg Minardi volt, ugye azoknak duplán szomorú volt ez a lezárt versenypálya, mert ők vannak, ugye ezt szokták mondani, hogy félig meddig a Ferrari hazai versenye is, ami szintén igaz, hiszen eleve a pálya Enzo és Dino Ferrariról van nevezve, másrészt kilométerbe sincsenek nagyon messze, de hát amelyik legközelebb van, mert tényleg 15 kilométer, az Faenza, ahol a Minardi, a Toro Rosso és az Alfa Tauri főhadi szállása van, tehát három Forma 1-es csapat is székel ott. És az imolai, vagy korábban ugye, és ezt nem egészen értem, hogy vajon miért nem így hozták vissza, ugye ez is úgy hívták valahogy ezt a versenyt, hogy San Marinói nagy díj. Valahogy méltóbb lett volna, mint ez a Reggio Emilia, mert hát jó, hogy volt ugye Steyr nagy díj, de az olyan kényszerű volt ugye egy kicsit, hogy nem lehetett kettő osztrák egymás után, meg az olasz nagy díj mellett a toszkán nagy díj. De ennek ugye lehetett volna egy olyan nevet adni mégis, ami egy országot képvisel, nem pedig egy régiót, mert aztán lemehetünk egészen ilyen járási székhelyig lassacskán, és akkor annak is lesz egy nagy díj, ami nem baj mellesleg, mert régen, még a 30-as, 40-es, 50-es években is ugye egészen kis helyeknek volt saját nagy díja, amin gyakran sokszor az egész igazi Forma 1-es mezőny elindult, hiszen majdnem minden hétvégén voltak Forma 1-es futamok, nyilván olcsóbb volt a versenyzés akkor, meg a közlekedés, meg minden egyéb, és olyan kis városokban, hát Olaszországon belül is, mint Torino, mint az nem kisváros éppenséggel, de Brescia, meg Bari, tehát ezeknek egyszerűen leraktak néhány szalmabálát, kijelöltek 10 utcát, amelyik úgy nagyjából körbeért, és akkor az volt a Bari nagy díj, kész, passz. De azért itt most mégiscsak a világbajnokság egyik futamáról beszélünk, tehát én szerintem az, hogy San Marinói nagy díj sokkal jobban hangzott volna, mint Reggio Emilia nagy díj, amit úgy nehéz is kimondani egy kicsit, na mindegy, ez egy zárójeles megjegyzés volt.
Azt említetted, hogy ugye fantasztikus a hangulat Imolában. Tudjuk, hogy fantasztikus a hangulat, amit a tifózik csinálnak. Te mind a két helyen jártál. Ha a kettő közül valamelyiket ki kell válaszolni, hogy melyik áll közelebb a szívedhez, melyiknek jobb a hangulata, lehet egyáltalán sorrendet felállítani, hogy ez jobb, mint a másik?
Hát, igazából nincs sok értelme. Ugye két nagyon, hát a Monza sokkal régebbi pálya, tehát ugye gyakorlatilag az egyik legrégebbi versenypálya, jövőre lesz, nem, 22-ben lesz 100 éve, hogy megépítették, és hát annak a története, meg az egész millió, ami az a hagyomány, ami hozzá kapcsolódik, az úgyis unikális, de azért a San Marinói nagy díj is, hogy itt az imolai pálya is most már elég régóta benn van a Forma 1-ben, hiszen pont Monza átépítése miatt 1980-ban egyszeri alkalommal Imolában rendezték az olasz nagy díjat, akkor teljesen normál állapotként, tehát az volt az olasz futam, és annyira bevált, annyira megszerette az egész Forma 1, meg a hamarosan terítékre kerülő bőrmények, viszont megszimatolta benne azt az üzleti lehetőséget, hogy itt ugye olyan nagy lelkesedés és igény van a Forma 1-re, hogy Olaszország elbír két nagy díjat, és ezért találták aztán ki ezt a San Marinói megoldást. És így, ahogy visszaemlékszem én ezekre a látogatásokra, ugye kettő fontos momentum van, ami a különbséget illeti, hogy sokszor a versenynaptárnak az európai szezonja Imolával kezdődött. Tehát az volt az első olyan futam, amire egyrészt ugye európai nem nagy ügynökségnél, vagy nagy tévé-rádióállomásnál dolgozó újságíró el tudott jutni, meg ez nyilván igaz egy kicsit a szurkolókra is. Tehát mondjuk Magyarországról elmenni Imolába, ez 800 kilométer, reggel beül az ember az autóba, és délután már ott van. És egy ilyen nagyon kedves, nagyon jó, igazi, ilyen olaszos, tavaszi hangulata volt az egész futamnak, míg a monzai futam meg sokszor pont a európai idény lezárása, tehát akkor ér véget ez a kamionos vándorlás, utoljára láthatja az ember a motorhómokat, mert utána ugye elkezdődik ez a Japán, Mexikó, mit tudom én, tehát ezek a nagy tengeren túli futamok, ahova azért eljutni is nehezebb, meg hát minden egyéb bonyolultabb. Tehát, de abból a szempontból, hogy milyen a hangulat, mind a kettő egészen varázslatos, és aki úgy szeret megmerítkezni egy Forma 1-es millióban, meg netán egy kicsit húz a szíve a Ferrarihoz, hát bármelyik futam nagyon ideális a számára, amennyiben oda lehet menni.
Ha jól értem, akkor azért egy paraszt hajszála neked, Imola, egy icipicit azért úgy jobban? De csak úgy pusztán ez meg egy szubjektív.
Azért, talán azért, mert ott sokkal többször voltam. Tehát az úgy hozzánőtt lassacskán az én Forma 1-es újságírói rutinomhoz, ha szabad ilyen nagyképűen fogalmazni, hogy akkor azt úgy várta az ember, hogy jöjjön az április vége, esetleg május eleje, és akkor oda le lehetett gurulni. Mert ugye elkezdődött a szezon, Ausztráliában, és akkor voltak hát mindenféle ilyen távol-keleti szintén, akkor még volt Maláj nagydíj, meg bejött a Bahrain később, de aztán jött az Imola, és akkor az olyan nagyon kellemes, ilyen bizselgető érzés volt, hogy igen, megint itt a világbajnokság, lehet találkozni az egész mezőnnyel, ismerősökkel, akikkel egy idő után az ember összebarátkozott, tehát ilyen értelemben volt egy kicsit így kedvesebb dolog ez az egész Imola.
Egyébként most, hogy így mondod, jobban belegondolok, én is elkezdtem gondolkozni azon, hogy mondtad, hogy mindig, tehát van valami hangulata egy adott évszakhoz hozzá lehet kötni magát a versenyt. Ugye március 15-e mindig nálam azzal párosul, hogy akkor szezon kezdett. Ugye Ausztrál nagydíj, rohadt korán kelés. Általában egy rohadt korán kelést, azt mondjuk az év 365 napjából 362-szer morogva teszed meg, és úgy, mintha agyonütöttek volna, de azon a három napon, pénteken, szombaton és vasárnap, valami olyan játszik könnyedséggel tudsz felébredni, ahogy még magad sem szezel.
El sem alszol volt, aki.
Igen. Hát igen, a régi klasszikus Ausztrál versenyek.
Három, négy órakor volt a start.
Így van.
Eltolták pont az európai nézőknek a lelki üdvéért, hogy ne négykor kelljen már föltápászkodni, hanem csak hatkor, ami vasárnap azért szintén elég nagy áldozat, de hát tényleg azok a négy órás startok, hát az szörnyű volt.
Hágény koromban, hogy elmentünk szórakozni a haverokkal, hazaértünk, és akkor na most már csak a futamot nézzük végig, fönnmaradunk, meg is ittuk a kávét, minden, leültünk, de hát ugye az egész éjszakai fogyasztás, meg könyvolvasás, meg stb. hatására, az lett a vége, hogyha egy unalmas futam kezdett el kibontakozni az izgalmas rajt után, akkor nagyjából a 16. körben mindenki mélyen horkolt, és Imolának is volt egy számomra összeköthető feelingje, ugye május 1-e, a tavasz kezdete, tehát vagy általában Imola úgy volt, hogyha úgy esett, hogy nagyon későre esett a húsvét, akkor ugye vagy húsvét, vagy május 1, tehát ez egy ilyen pihenő nappal lehetett összekötni, mint annó, mint régen a magyar nagydíjat, ugye az augusztus 20-ai ünnepel kapcsolatban.
Hát ugye egyszer ebből elég nagy botrány volt, amikor húsvétkor volt, mert akkor a bolonyai püspök gyakorlatilag kiátkozta az egész Forma 1-et Ecclestone-ostól együtt.
Ez 2003 volt, azt hiszem, amikor húsvét volt. Erre határozottan emlékszem, mert a haverokkal elmondtunk valami húsvéti kirándulásra, és akkor emlékszem, hogy néztük.
És abból tényleg volt egy kis kalamajka, és akkor ott a septében kitalálták, hogy hát, hogy mivel húsvét vasárnap van, hogy akkor valami tábori misét rendeztek ott a rajongó híveknek a pálya szélén, de aztán szerintem utána már odafigyeltek erre, hogy azért húsvét volt. A május 1 az tényleg szintén elég sokszor beleesett, de azért az mégse annyira szent dolog. Én is jártam már úgy, hát egy pár alkalommal volt, hogy most valamelyik napra esett május 1-e, és egyébként náluk az is egy nagyon komoly ünnep. Erősek a szakszervezetek, erősek a baloldali mozgalmak bizonyos helyeken, és hát nagyon nagy masírozások meg, ami nálunk ugye főleg aztán a rendszerváltás után különös volt, hogy ilyen vörös zászlókkal meg mindenféle sarlókalapácsos jelképekkel, ott ez nem lett önkép a történelmi hagyományok miatt, és hát ott komoly megmozdulások, meg ilyen népünnepélyek voltak Imola városában, ami egy ilyen középméretű városka, tehát mit tudom én, egy szexárd, vagy most nem tudom mihez hasonlítani, de hát azért nem egy falu, tehát ott azért sokan vannak, hogyha összegyűlnek, plusz még rájuk szabadult 100 000 olasz, meg különböző nemzetiségű rajongó.
Na hát Imolát kellően megfelelően kiveséztük, úgyhogy most azt ajánlom, hogy hallgassunk egy kis zenét, de a zene után pedig jövünk vissza, és kivesézzünk egy újabb visszatérőt, és ez pedig nem más, mint Isztambul Park, azaz maradjatok velünk, hamarosan folytatódik tovább a Szágúdó Cirkusz. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és Tadlás Zsolt vagyok a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és ti még mindig a Forma 1-es talksónkat, a Szágúdó Cirkuszt hallatjátok a Max Rádióba, illetőleg a különböző podcast csatornáinkon. A vonal túlvégén pedig Mélyes Károly szakújságíró barátomat köszönhetem, akivel már kiveséztük az mögöttünk hagyott hétvégét, de most kivesézzünk az előttünk álló versenyhétvégét, az Isztambul parki hétvégét, egy újabb visszatérő vírushelyzetre való tekintettel adhok jelleggel összeállított Forma 1-es naptárba, egy újabb olyan versenypálya részemről, amire azt mondtam, amikor ugye hivatalossá vált, hogy vissza is tér a Forma 1 erre a pályára, hogy azt mondtam, hogy na ez igen. Bízom benne, hogy Imola is egyébként egy ilyen hasonló reakciót váltott ki belőle, hogy jaj, de jó. Bízom benne, hogy azért ettől egy fokkal jobb versenyt fogunk majd látni, mint amit Imolában láttunk. Mit kell tudni a Isztambul Parkról, hiszen, hogyha jól emlékszem, ő egy viszonylag egy fiatal ifjú pálya, egy újabb pálya a Hermann Tilke gyárból, szabad így fogalmazni.
Igen, és ráadásul ez az egyik olyan, a másik ugye a Malajzia volt egy pár évvel korábban, amit alapvetően mindenki elismert, hogy egy jó pálya, a versenyzők nagyon szerették, van benne az a, azt hiszem, a 8-as elnyújtott nagyon hosszú, ilyen viszonylag kihívást jelentő kanyar, és valóban hát nem olyan rég épült, 2005-ben volt ott a legelső futam, amit Kimi Räikkönen nyert meg, és akkor utána jött az a hármas sorozat, hogy Felipe Massa ott nyert életében először, és ezt annyira megszerette, hogy utána még 2007-ben és 2008-ban is simán behúzta a török nagydíjat, úgyhogy specialistának számít, hát mint most már nincs itt a mezőnyben, úgyhogy tovább nem fogja növelni a győzelmeinek a számát, meg hát milyen autóval is növelni, hiszen a Mercedesekbe nem ül. De igen, visszatérve arra, hogy ugye kevesen számítottunk arra, hogy egy csomó pálya, amelyik végül is a versenynaptár része lett, valaha is Forma 1-es futam helyszíne lesz megint, és Isztambulról végképp nem lehetett ezt gondolni, hiszen olyan hírek kerintek róla, hogy eléggé lerobbant állapotban van. Ugye majdnem 10 éve volt ott az utolsó verseny 2011-ben, ilyeneket lehetett hallani, hogy valamiféle konténervárost húztak ott, piac van rajta, autókereskedések nyitottak ott, és hát gyakorlatilag nem funkcionál versenypályaként, ugye, mert sok esetben van olyan, hogy ugyan nincs Forma 1-es futama egy adott pályának, de mindenféle egyéb verseny van rajta, még a Buddha Circuiten is, ugye Indiában, ahol alig pár futamot rendeztek, de amikor én 2 éve ott jártam, és benéztem oda is, akkor teljes felkészültséggel működött a pálya, hiszen lokális versenyek és mindenféle egyéb ilyen autós témakörben megjelennek, és most nem is beszélve olyan angol pályákról, amelyik ugye nagyon sokáig a Forma 1-es menet része volt, mondjuk Brands Hatch, ahol hát gyakorlatilag majdnem minden hétvégén van valamiféle verseny, mint ahogy a meglévő mai pályákon is, tehát a Red Bull ringen, vagy a Hockenheim ringen, vagy a Nürburgringen, a DTM-től kezdve mindenféle egyéb forma valahányas helyi futamok vannak, ami azért nem mindegy, ugye a pálya olyan állapotban van, megvan minden licensze, hogy azonnal versenyezhető. Hát most ugye ez kiderült, ez a török dolog valamikor a nyár elején, ha jól rémlik, azért volt pár hónapjuk, hogy fölkészüljenek, de azért majd kiderül, hogy milyen esetleges hiányosságok vannak, amikre nem is gondoltak talán, hiszen majdnem 10 év alatt rengeteget változott a forma, egy fejlődtek és átalakultak az autók, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy fog lezajlani ez a futam.
A felkészültséget illetően én talán azt tudom mondani, hogy talán hét elejé hír az, hogy a hét elejére fejezték be az újra aszfaltozását a pályának, de vajon mi lehet az oka annak, hogy attól függetlenül, hogy kikerült a Forma 1 vérkeringéséből ez a pálya, hogy tényleg teljesen elkallódott, nem tudok rá más szót mondani, hiszen azért tényleg azért, ha mondjuk veszem mondjuk egy olyan versenypályát, most úristen, ami nem rendeznek Forma 1-et, de azért még életképes Nürburgring, Hockenheim, valamiért ez Isztambulnak nem sikerült, pedig én jól emlékszem, azért az adója pályának parádésak, hiszen nem véletlenül csapott rá saját projektként Bernie Eccleston, hiszen látott benne valami üzleti fantáziát, amit valamiért az élet nem tudott beváltani. Miért?
Hát ugye van ilyen, hogy azért az Adi Endre se csak zseniális verset írt folyamatosan, hanem mit tudom én, minden 30-ból volt neki egy nagyon jó, amit úgy ünneplünk, hogy jó vers. Azért Bernie is néha mellé nyúlt, és főleg az Európán kívüli terjeszkedésében azért voltak olyan projektek, valljuk be, amik nem voltak igazi sikertörténetek. Hát most a dél-koreai futam talán a leggyalázatosabb, de hát egy kicsit India is ilyen volt, és alapvetően szerintem Isztambul is ilyen volt, mert ugyan ugye egy nagy országról van szó, rengeteg emberrel, de valahogy azt nem mérték föl kellőképpen, hogy ott mekkora a Forma 1 ismertsége, az egész sportág iránti lelkesedés, mennyire hajlandóak olyan az emberek erre áldozni, milyen háttere van egy ilyen fajta verseny megrendezésének, és ezek valahogy nem álltak össze. Tehát, hogyha visszanézi az ember egy-két összefoglalót a korábbi török futamokból, hát eléggé szellősek a lelátók, hogy finoman fogalmazzak. Én is arra emlékszem, hogy akik ott nyüzsögtek, főleg a pedokban, meg esetleg a főtribünön, hát azok nagyjából mind valamiféle VIP, vagy ilyen gazdagabb török üzletemberek, a különböző cégeknek a odautaztatott, kényeztető túrán lévő munkatársai voltak. Tehát effektíve fizető néző, akiből ugye kéne egy normális bevételhez, hát egy 80 ezer biztos, de azért jobb, ha 100 vagy 120 van, már pedig a modern pályákon azért építettek annyi lelátót, hogy meg a domboldalakon is azért elférnek az emberek, hogyha jönnek. Tehát ez a Törökországban valahogy nem valósult meg. Hiába volt az, hogy a nyilván állami segítség is ott volt mögötte, a török állami olajtársaság volt a verseny főszponzora, tehát ők próbáltak ebbe belefolyni, meg a maguk módján marketingelni, és arra is emlékszem, hogy a nagy cégek, tehát akik a Forma 1-ben akkor ott voltak, hát az egyik, aki még mindig ott van, a Shell például, vagy a akkori gumiszállító, a Bridgestone, ezek hatalmas rendezvényeket csaptak a városban, tehát magában, benne Isztambulban, különböző jobb helyeken, tehát nem is a világ végén valahol eldugva, oda mehettek az emberek, találkozhattak a pilótákkal, tehát egy csomó olyan plusz lehetőséget kaptak a Forma 1-el ismerkedni, ami mondjuk nem feltétlenül valósul többi helyszínen, mert esetleg a pálya az nem tudom én hol van, meg nincs nagyváros a közelben, és hogy ennek ellenére ez nem jött össze. Aztán persze, hogy mi minden egyéb faktor volt, azt az ilyen csak kicsit benfentesként nem fogja megtudni sohasem az ember, mert itt azért voltak ugye politikai felhangok is, amikor valami olyan főember adta át az egyik kupát a pódiumon, amelyik valamelyik kisebbségnek vagy többségnek nem tetszett. Tehát ezek ilyen eléggé homályos és nem egészen követhető fejlemények voltak, amik hát végül aztán ugye oda vezettek, hogy gyakorlatilag az első szerződés lejárta után, azt hiszem nem is újították meg, mert 2005-től 2011-ig ez mindössze, ha jól számolom, 6 verseny.
Egy picikét hosszú összehasonlító monológ következik tőlem, de talán ezzel valami magyarázat félét találhatunk arra, hogy mi lehetett az oka annak, hogy nem tudta megvetni a lábát a Forma 1 az Isztambul Parkban. Tehát tegyük hozzá, hogy a pilóták azok imádják a pályát. Tehát ugye a jelenlegi mezőnyből, mert azért rengetegen versenyeztek már ezen a versenypályán, és mindegytől egyik imádják. Én, mint otthoni Koca Forma 1-es szimulátor felhasználó, én is szintén azt mondom, hogy egy zseniális vonalvezetésű pálya, imádom. Pedig, ha megnézed az adottságai a pályának, azok baromira jók. Tehát ott van Isztambul, össze lehet vetni mondjuk egy Budapesttel, abból a szempontból, hogy külföldről egy, aki meg tudja magának engedni, felül a repülőre, eljön Budapestre, megszáll pár éjszakát, kimegy a versenyt, megnézi, napközben elmegy a várost, felfedezi, este megeszik egy jó vacsorát, beül egy pápba, egy rombocskámba, stb. Jó, mondjuk Törökországban mondjuk a sok alkoholos italt fogyasztani nem lehet, ugye a vallásuk miatt, de ettől függetlenül ugye az adottságai gyönyörűek, és mégis valamiért nem sikerült megtölteni a lelátókat turistákkal, a helyiek sem nagyon értik magát a Forma 1-et, viszont ellenben, és ez egy paradox példa rá, ott van például Abu Dhabi. Abu Dhabinál szintén úgy gondolom, hogy a helyi lakosság annyira nem nagyon van oda a Forma 1-et, tehát nem tépik le egymásról a ruhát ahhoz, hogy megkapják az első jegyeket, amikor értékesítésre kerülnek, de mégis valahogy Abu Dhabinak meg van egy olyan hívószava, hogy valamiért Európából és a világ egyéb pontjairól a szurkolók elindulnak, ott vannak, és valamiért meg tudják tölteni a lelátót, pedig maga a pálya sem egy olyan nagy a pilóták annyira nem nagyon kedvelik őket. Tehát mégis ez egy ilyen ígéretesnek induló projekt volt, de valamilyen sajnos nem sikerült ennek valóra válnia, és ha jól tudom, akkor ugye ez Bernie-nek a saját pályája volt, de ő elég hamar ki is ugrott belőle.
Hát nyilván ez mind összefügg, persze, hogy ez a nagy potenciál, amit úgy sejtettek benne, ami elméletileg minden úgy arról szólt, hogy benne van, ez nem igazolódott vissza, és itt most az Abu Dhabi, meg Bahrain, meg ezekkel a különböző ilyen közel-keleti sejkségek és királyságok és szultánságok tekintetében, ugye az a kérdés, hogy egyrészt, hogy az állam meddig hajlandó finanszírozni ezt az egészet, mert nyilván mélyen mindenkinek bele kell nyúlni a zsebébe, és hogy ez a fajta reklám, amit a Forma 1 jelent egy ország számára, hogy egyáltalán csak a puszta tény, hogy van versenyük, és hogy jó, most nem lehet tudni pontosan, hogy mikor a kontingens turista odaérkezik erre az alkalomra, hogy ez valamiféle olyan nem ingyen, hanem ebből a szempontból rekláma, amit érdemes költeni rá, mert valamilyen módon bejön ez a része. És a török viszonylatban úgy látszik, hogy ezt egy ideig sikerült elfogadtatni a vezetéssel, vagy pontosan nem tudom, kik álltak még pénzügyileg a projekt mögött, de aztán, hogy nem különösebben fejlődött ez a része, vagy nem érezték úgy, hogy az annyi plusz hoz az ország számára, nyilván ejtették, mert tehát alapvetően minden a pénzről szól, tehát hogyha ezt nem lehet normális módon finanszírozni, akkor sajnos el kell engedni, mert egy ekkora rendezvény nem lehet baráti, meg önkéntes alapon megszervezni, tehát a Forma 1 azért nem erről szól.
Kivéve, hogyha éppen koronavírus járvány van, mert akkor vannak kivételek. Úgyhogy én most azt javaslom, hogy csináljuk a következőt. Most jön egy kis zene, és akkor zene után pedig folytassuk tovább a harmadik témánkkal. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ti most a Max Rádió és a GP Shop közös Forma 1-es talkshowját, a Száguldó Cirkuszt hallhatjátok, és a vonal túlvégén pedig állandó Forma 1-es szakértőnket, Mies Károlyt hallhatjátok, akivel most rátérünk egy újabb témára, és nem tudom, tehát hogy én azt hiszem, hogy egy szó, és az elmond mindent, hogy milyen témára fogunk beszélni, Bernie. 90 éves lett, az Isten értesse innen, tulajdonképpen azt az embert, aki nagyját tette a Forma 1-et. Honnan jött ez a jó ember? És azt tudjuk, hogy egy zseniális üzletember, diktatórikus beütéssel, de mégis hatalmas respektje van az embernek. Kőkemény üzletember, aki még ugye az adott szó értékének a világából érkezett. De ha kell, akkor kellően diktátor, ha kell, akkor kellően szélhámos, ha kell, akkor kellően adakozó, hiszen volt, hogy saját zsebből mentett meg Forma 1-es csapatokat, ha már itt említettük például a Minárit is egy jó párszor kihúzta a szószból, hogyha az emlékeim nem csalnak. Szóval önmagában egy jelenség, aki jött, látott, ügyesen raffináltan bezsebelt mindent, aztán a megfelelő időpontba lelépett, és most sokan visszasírják. Mit kell tudnunk erről a Bernie Ecclestonról, aki ráadásul azt még el kell mondanom a kedves hallgatóknak, hogy ti azt kell, hogy mondjam, hogy viszonylag jó kapcsolatban vagytok egymással, hiszen rengeteg könyvednek írt előszót. Na, szóval beszéljünk erről a jó emberről, ő hogy bukkant föl, hogy lett az, aki?
Hát ugye egészen egyszerű családból származik, egy majdnem azt lehet mondani, hogy munkás családból, Ipswichben született, egy ilyen kispolgári környezetből jött, és ugye hát most az életrajzát nem fogjuk fölmondani, mert az eléggé jól van dokumentálva mindenütt, de hihetetlenül jól meglátta, hát ez ugye az egyik ilyen sztori a gyerekkorából, amit elmesél a Nem vagyok angyal című önéletrajzi könyvében, hogy ő nagyon hamar rájött arra, hogy abból, hogy valamit olcsón vesz és drágán eladja, elég jól el lehet lenni, és nem kell különösebben dolgozni hozzá, és amikor ment az iskolába, ő a sarki Péknél megvett egy fél vagon kiflit, mit tudom én, 10 shillingért, és a suliban, ahol ezek szerint akkoriban még nem volt büfé, vagy legalábbis az ő iskolájában, azok, akik nem vittek uzsonnát, vagy egyszerűen megéheztek, simán megvették 20 shillingért tőle a kiflit, és hát 100%-os haszonnal dolgozott is. Ez a későbbiekben egy kicsit nagyobb formátumban, de megmaradt. De hát természetesen azért hosszú út vezetett a milliárdos létig, de úgy szép lassan dolgozta magát előre, mert hát az iskolával ugye hamar leszámolt, mert úgy érezte, hogy az élet az ő igazi iskolája, amiben elég jól teljesített, aztán valljuk meg. És különböző motor- és autókereskedésekkel foglalkozott már nagyon fiatalon, és hát az autók révén került kapcsolatba az autósporttal is, és azt tudni kell róla, hogy az 50-es években, ugye ő 30-ban született, tehát az 50-es években voltak az ő 20-as évei, akkor volt fiatalember. A háború után már egy kicsit ugye föllélegző, meg a bajokból kilábaló Angliában, és hát akkor még egyrészt nagyon olcsó volt a versenyzés, nem volt senkinek se pénze, tehát azt lehet tudni, hogy a későbbi nagy konstruktőrök egy Kentirel, ugye az egy fűrészterepet üzemeltetett, aki Jackie Stewart háromszoros világbajnok lett aztán később, és a fűrésztelep egyik házikójába barkácsolták az autókat, tehát ilyen szinten mentek akkor még a dolgok. És a Bernie-nek ez a világ valahogy megtetszett, egyszerűen nyilván érdekelte egy kicsit, és már nagyon fiatalon, tehát ő egyrészt próbálkozott versenyzéssel is, de az nem igazán ment neki, ugye egyszer szeretett volna bejutni egy Forma 1-es futamra, ez az 58-as monakói nagydíj volt, ahol hát a Did Not Qualify kategóriát írták a neve mellé, és ezzel nagyjából föl is hagyott abban a pillanatban, viszont hirtelen elhatározásból mondjuk megvette egy egész Forma 1-es csapatot, mondom, a pénzösszegek akkor még egészen másról szóltak, mint manapság, És mivel ebben úgy már akkor is, tehát amikor még messze nem arról szólt a Forma 1, mint manapság, hogy minden dollár, meg euró milliókban, meg százmilliókban mérünk, ő valahogy ebben megszimatolta a pénzt, hogy ebből azért lehet valamit kihozni, és akkor egy angol csapatot, a Connaught, és annak ilyen feltörekvő, ifjú tehetségét, egy Stuart Lewis Evans nevű pilótát elkezdett menedzselni, de ezekkel a dolgokkal neki nagyon nagy, hát mondjuk így jobb szó hiány, hogy pehje volt, mert ez a szegény Lewis Evans ugye halálra égett gyakorlatilag az 58-as utolsó futamon Casablancában. Majd ez eléggé megviselte Ecclestont, akkor eltűnt a Forma 1 vizeiről, és hát különböző egyéb bizniszekkel foglalkozott Angliában, már nem csak autókkal, hanem ingatlanokkal is kereskedett. Tehát egy ilyen feltörekvő, ügyes üzletember volt, de nyilván sose vesztette el a kapcsolatot a Forma 1-jel, mert egyszer csak megint megjelent a színen a 60-as évek második felében, illetve vége felé, ahol egyáltalán nem egy angol, hanem egy osztrák pilótának lett a menedzsere, akit Johanninek hívtak, akiről idén már sokat beszéltünk, mert pont 50 éve volt, hogy megnyerte a világbajnokságot, amit viszont már nem élhetett meg, nem érhetett meg, de nem is élhetett meg. És hát itt megint a tragédia az Ecclestone menedzselte pilóta esetében, hogy az a Johannin, aki ugye 1970-ben a Lotus istállónál száguldott a VB cím felé Monzába, ugye halálos balesetet szenvedett, tehát ez a második olyan tragikus ütés volt az ő számára is, amikor hát ezzel ugye nem lehet mit kezdeni, hogy meghal az egyik legjobb barátod és az általad menedzselt pilóta. De hát azért ilyen kemény fából faragott fickók ezek, hogy az ilyesmiken túltegyék magukat, úgyhogy ez már igazából nem a bánaton és a szomorúságon kívül nem tántorította el többet a Forma 1-től, hiszen 72-ben a visszavonult Jack Brabham-től megvette a Brabham istállót, ami már egy sokkal nagyobb falat volt, vagy jobb fogás volt, mint korábban ez a másik angol csapat, hiszen a Brabham világbajnok csapat volt már akkor, ugye maga Jack Brabham, és aztán 67-ben Denny Hulme is világbajnok lett ezzel a konstrukcióval, és Ecclestone kezei között egy nagyon akkor nagyon fiatal, 20 éves, zseniális tervező, Gordon Murray, dél-afrikai tervezőnek a vezérletével, ugye ők az egyik meghatározó istálló lettek a Forma 1 következő 15 évében, olyannyira, hogy amellett, hogy rendszeresen nyertek futamokat, 81-ben vagy 83-ban Nelson Piquet-vel világbajnokok lettek. Tehát ilyen értelemben is ő a csúcsra ért, és miután csapatmenedzserként, csapattulajdonosként már teljes jogú tagja volt a Forma 1-es mezőnek, és egyre jobban belelátott, átlátta ennek az egész világát, hát jöttek a nagy ötletei, mert ugye a 70-es évek volt az, amikor a televíziós közvetítések, meg a reklám és a szponzorálásra hajlandó cégek miatt a Forma 1 hirtelen elkezdett gazdagodni, illetve egyszerűen vonzotta a pénzt, és egyben termelte is a pénzt. És az, ami Burningnek nagyon megtetszett, hogy úgy mondjam, hogy itt bizony szépen lehet kaszálni, de azt is látta, hogy ez sokkal jobban, sokkal effektívebben lehetne csinálni, mint ahogy idáig olyan kicsit olyan ad-hoc módra folyt ez az egész. Volt egy kialakult rendszer, ugye még az 50-es évekből, amikor az egész megalakult, de az idő az eljárt fölöttük, és kéne valami mást is csinálni. És ugye az ő ötlete volt az, hogy megalapította a Forma 1-es Konstruktőrök Szövetségét, először angol és tálókkal közösen, ugye nem véletlenül, Lotus, Tyrrell, Williams, és miután ez már egy önálló szervezetként működött, a Nemzetközi Autósport Szövetség hát kénytelen volt velük tárgyalni, és miután ő már pozícióban volt ennek az elnökeként, illetve ugye behozott még egy embert, akit aztán már akkor is lehetett ismerni, de később még nagyobb neve lett, ez Max Mosley volt, aki ráadásul ügyvédi végzettséggel bír, amellett, hogy szintén autóbolond volt, és a March istállónak az egyik alapítója és tulajdonosa. Tehát ez egy ilyen nagyon jó kis alliánc volt kettejük között, hogy a Bernie mondta a nagy ötleteket és tárgyalt, a Max Mosley elrendezte a jogi hátterét a dolognak, és hát főleg ez a kombináció, ez a páros aztán eléggé szép sikereket is tudott elérni, mert egyszerűen nem lehetett kikerülni őket, és ugye volt egy nagy ellenfele neki, a Jean-Marie Balestre, aki egy francia, ugyancsak némiképp diktátor hajlamú sportvezető volt, és hát ugye ők mindig is úgy gondolták, mivel a Nemzetközi Autósport Szövetség Franciaországban, a Párizsban, a Concord téren, hát ők a autósport urai a világban, és hát nekik semmiféle mitugrász angol ne magyarázzon itt, hogy mit kell csinálni, főleg ne követeljen, és főleg ne pénzt követeljen, mert ugye a Bernie-nek az volt a meglátása, hogy mindaz a bevétel, ami az akkori formáikban termelődött, az nagy részt a szövetségé volt, de hát, hogy kik szolgáltatják a sót? A csapatok. Tehát a csapatoknak ebből sokkal nagyobb mértékben kell részesednie, és ugye nagyon érdekes, hogy amikor már ő rég hatalmon volt, és a 2000-es évek elején, ugyanez lett a lemez, csak akkor már ő volt a nagy főnök, akitől a csapatok ugyanezt követelték, hogy hát ők szolgáltatják a szórakozást, meg a programot, amit közvetíteni lehet, sokkal több pénzt szeretnének kérni az akkorra már ilyen gigantikus méretűvé nőtt tévéjogokból és reklámbevételekből, amiket ő szép lassan az évek során gyakorlatilag mind magához vont. Tehát egyrészt ő tárgyalta a különböző médiumokkal, tévéállomásokkal főleg, illetve a nagy szponzorokkal is őt kötötte a szerződést, a pályákkal ő kötötte a szerződést, hogy erről már volt szó az előbb. Tehát voltak éppen egy kézben összpontosult az egész formáidnek az irányítása, és nyilván időről időre a csapatok, főleg a régi nagy csapatok, és elsősorban a Ferrari ezt jobbára nehezményezték, hogy hát mi az, hogy a bevételeknek a 80%-át ő gyakorlatilag zsebre vágja.
Hát inkább talán azt lehet mondani, hogy először szépen kigolyózott maga körül mindenkit, hogy utána tulajdonképpen a teljes pénzes zsákra rá tudja tenni a kezét. De igazából, hogyha jobban belegondol az ember így az időutazás során, amit az előbb említettél, hogy jutott el Bernie a Forma 1 élére, igazából azt lehet mondani, hogy ezek után viszont egyenes arányban fejlődött föl a sportág ismertsége és a sportnak a színvonala a technikai fejlődéssel egyetemben. Legalábbis én ezt én így gondolom, hiszen hogyha belegondolsz, hát tényleg 80-as évek elején még tényleg ilyen elég puritán körülmények között elég úgymond kezdetleges autók, úgyhogy szabad így fogalmazni, lehetett látni a tévéképernyőkön. De mondjuk, hogyha még megnézel mondjuk egy 80-as évek végén, hogy már milyen magas technikai színvonalat képviseltek, főleg mondjuk egy McLaren, vagy egy Ferrari, és akkor jöttek például olyan feltörekvő csapatok, akik valóban meglátták a sportágban rejlő üzleti lehetőséget. Lásd Benetton, ugye, aki pont a 80-as évek végén szerezte meg az első, talán 86-ban szerezték meg az első futamgyőzelmüket, de erre nem merek megesküdni.
Igen, Berger, Mexikóban.
Tehát valahol a kisöreg azért, ahogy lenyúlta magának a lét, azért viszont vele együtt hozott egy pozitív felfutást, ami által még inkább ismertebb lett a sportág, még inkább több pénzt lehetett belőle bele-bele pumpálni, és abból még több pénzt lehetett belőle kiszedni. És hát ugye, mikor is került a Mosley az FIA-nak az élére? 90-es évek
91.
elején?
91, úgy emlékszem.
És akkor utána pedig ugye a két nagy haver, az egyik élén, a másik élén, akkor meg viszont aztán tényleg végképp úgymond elszabadult a sportág abból a tekintetből, hogy tényleg töretlen sikernek indult meg, ami talán a mostani állapotokat nézve most mintha megállt volna. Jól gondolom?
Hát nyilván, hogy a nagyon szembetűnő mondjuk a 70-es évek és a 80-as évek vége közt, 70-es évek elején, 80-as évek vége közti fejlődés, hogy vannak ugye most mindenféle internetes oldalak, ahol csak azt megnézed, hogy milyen körülmények között dolgoztak a szerelők, hogy néztek ki a garázsok, az egész infrastruktúra, hogy sokszor egy ponyvára leterített, szétszerelt kocsi körül googoltak, és aztán mi lett ebből, milyen csoda garázsok épültek. Mert ez is a forma egy része, tehát hogy az egész technikai fejlődés, meg a csillogás egy kicsit. Tehát ő ugye híres volt arról, hogy rendszeresen végigjárta a Box utcát, megmutogatta, hogy melyik kamionon lát ő még egy kis koszfoltot. Arra nagyon emlékszem, hogy bejött a sajtóterembe valamikor a 2000-es évek közepén, és saját maga végig sétált az összes újságírói szék sor között, és az ablakban rakott hátizsákokat, meg ilyen cuccokat leszette, azt mondta, annak nem ott van a helye. Mindenkinek van saját asztala, meg szekrénykéje, pakolja be oda. Tehát ilyen kicsit ilyen pedellus jelleg is kapcsolódott ő hozzá, de nyilván ezek az apróságok is mind részei voltak annak, hogy az egész forma egyet oda vitte föl, ahova aztán került. Most a technikai fejlődés részét tekintve, ami tisztán az autókat illeti, nyilván ez nem az ő hatásköre volt, és hát ő is csak valamiféleképpen figyelni tudta, hogy a nagyon okos mérnök embereknek a fejéből ugye milyen szikrák pattannak ki, és hogy az egészet hogyan lehet, ugye ő mindig arról beszélt, hogy a jobb só, tehát hogy mitől lesz jobb a versenyzés, amit ugye mai napig is a nagy kérdéseként emlegetünk, hogy mitől lesz egyáltalán versenyzés egy nagy díj, és nem az rosszul, hogy valaki 60 körön keresztül az élen állva begyűjti a következő trófeát. Tehát őnek ez volt az egyetlen célja, hogy a Forma 1 egy eladható produktum legyen, mert akkor veszi meg a néző, a tévétársaság, meg a szponzor, ha ez izgalmas, és hogyha azt hallják mindenhonnan, hogy a nézőszám x százalékkal esett, mert annyira unalmas és annyira kiszámítható, akkor jött ő esetleg valamiféle ötlettel, ami hol jó ötlet volt, hol kiröhögték miatta, hogy milyen szabályokat kéne hozni, mit kéne változtatni, hát voltak neki is eléggé elszállt gondolatai. Emlékezhetünk rá az utóbbi 20 évből csak akár, hogy mit jutottak eszébe. Nyilván, hogy csak hangosan gondolkodott, lehet, hogy nem mindent kellett volna közkincsét tenni ezekből a gondolatokból, de nyilván az viszont sosem kérdőjelezhető, hogy a Forma 1, nyilván itt nagyon sokan kicsit ilyen cinikusan rögtön úgy fordították, hát persze, hogy a saját zsebét akarja tömni, ez mindig benne volt, hiszen ő nem egy szociális intézménynek az igazgatója, ahol a rászorulók meg a betegeknek az ellátását kéne biztosítani. Tehát ezt én magam részéről sose kértem rajta számon, vagy nem gondoltam úgy, hogy szegény Bernie Ecclestone már hogy elszállt, és hogy nem elég neki a pénz. Persze, így is föl lehet fogni, de ő egy üzletember volt, akinek ez annyira a vérébe volt. És amit az előbb említettél egyébként, hogy adott esetben viszont, és ez nem mindig került nagy dobra, vagy nem verték nagy dobra, pláne nem ő, hogy ő nagyon nagyvonalú, és nagyon gáláns tudok lenni, bajba jutott emberekkel, barátokkal, ismerősökkel kapcsolatban intézkedett, szervezkedett, pénzt adott. Tehát nem csak ült a pénzén, és kuporgatta, és verte a fogához a garast, ez egyáltalán nem igaz.
Nem, hát én igazából én arra próbáltam az előbb rávilágítani, hogy ugye amikor ugye a két jó haver összeállt, ugye Max és Bernie, vagy Max és Moritz, hogyha ha már valami mesefigurát kell felidézni. Szóval akkor azért valahogy úgy rugalmasabban reagáltak a történésekre. Tehát ahogy nőtte ki magát a Forma 1, ahogy fejlődött a technika, úgy megmaradt a show, és leegyszerűsítve igazából arra szeretnék kiukadni, hogy régen, mert ugye mostanában azért valljuk be őszintén, olyan rettentesen egysikú lett a Forma 1, hogy az olyan régi öreg rókákat, már bocsánat, hogy lerókázom saját magunkat, de szóval az ilyen azért öreg rókáknak is azért úgy néha-néha azért úgy azt mondom, hogy arról se vegye meg, azért ez most már egy picikét unalmas, és a változatosság az most már igencsak gyönyörködtetne. Nem véletlenül mondtam azt a műsor elején is, hogy ha mondjuk ez a középmezőnyben folyó csatározások az élen történnének, akkor most azt mondom, hogy mindjárt a mennybe megyünk a gyönyörtől, mert olyan csodálatos. Ne pedig ez a gyönyör most a negyedik helyért folyik. Tehát azért nagyon-nagyon, tehát teljesen más az íze neki. Tehát ugye arra próbálok rávilágítani, hogy régen, ugye mind a Maxnak ugye arról kellett ugye gondoskodnia, hogy ez valamennyire technológiailag biztonságos keretek között menjen. Pláne Senna halála után, meg aztán végképp kiemelt figyelmet kapott a Forma 1, mint biztonság. A Bernie abba volt érdekelt, hogy még inkább ismerté tegye ezt a sportágat, még inkább úgymond egy luxus kategóriába emelje ezt a sportágat, amivel ő még többet tud keresni, de igazából maga a színvonal is vele egyenes arányban nőtt. És hogy a sót is meg lehessen tartani, hogyha úgy látták, hogy egy bizonyos csapat nagyon rátelepszik a Forma 1-re, és készül megölni úgy a Forma 1-et, mint ahogy ezt 7 éve teszi a Mercedes, akkor nem voltak restek, és azonnal a show érdekében Max-szal kezet fogtak, és azt mondták, hogy akkor gyerekek, akkor most húzzuk ki valahogy a Ferrari-nak a méregfogát, amit viszont most a jelen esetben meg viszont nem látunk. Tehát csak egy hümmögés, hogy hát igen, hát a Mercedes, igen, de talán majd 2022-től, hát ott nem azért, nem igazán úgy voltak a dolgok. Tehát 2002-ben a Ferrari bucira verte a mezőny másodjára, 2001-ben még ugye azért tolerálható volt a dominanciájuk, 2002-ben pedig már, amikor júliusban behúzták a világbajnoki címet, hirtelen jöttek szabálymódosítások. Ha más nem belenyúltak, úgyhogy akkor máshogy csináljuk, akkor a pontrendszer bevezetjük, a párfermi szabályokat, stb. Akkor megint egy kicsikét oda kerültek a többiek a dobogó tetejére. Aztán a Ferrari megint túljárt mindenki eszén, és 2004-ben pedig megint épített egy világverő autót, melyre 2005-ben ismét szabálymódosítással reagáltak, és 2005-ben megint megváltoztak az erőviszonyok. Vajon most mi lehet az akadálya annak, hogy erre valami nem nagyon látnak igényeket, ezt már beszéltük számtalanszor is. De amire igazából én ki akarok lukadni, és talán ezt a kérdést nem beszéltük át, hogy vajon miért nem érzem azt, amit a Bernie-re lehetett érezni, hogy a show mindenek fölött, effektíve szágúdó cirkusz, ahogy hívják ugye a Forma 1-et és a mi műsorunkat is, vajon most a show miért nem olyan fontos?
Ugye ez biztos visszautasítaná a Liberty, hogy ő neki nem fontos a show, hiszen ő jött Amerikából, és ők a nagy showmeisterek. De hát azért nem olyan, úgy tűnhet, mert egyszerűen hát nem úgy értenek hozzá, mint egy Eccleston, aki jött, ahogy hívják, tényleg majdnem hogy a kezdetek óta egyrészt ugye ott van, tehát hiszen az 50-es évek közepétől az egész a vérébe van, és hát akármennyire is az üzletemberség, ugye itt most többször napirendre került, de hát ő egy igazi, hogy is mondjam csak, ma egy bolond volt. Na, és a libertisek nem azok. Tehát ezt azért lássuk be, hogy igazából ők valahonnan szalajtott üzletemberek, akik gyakorlatilag majdnem mindennel ugyanezt csinálnak. Tehát, ha nekik fogpasztát kell árulni, akkor fogpasztát árulnak. Hát jó, a médiában voltak benne, ugye, és azt hitték, hogy az egész Forma 1-nek a működtetése voltaképpen ez egy média kérdés. Hogyha jó a nézőszám, meg a stb., akkor jön a nagy kasza, és csöng a pénztár, és ők boldogok lesznek, csak hát ugye ebbe bele kell rakni egy csomó olyan mindent, amihez nem értenek is. Hiába szerződtették le a Ross Brown-t, mint sportigazgatóként, hiába voltak még ugye egyéb nyilvánvalóan Forma 1 világából származó szakembereik, a nagy menedzsment, az amerikaiak, ugye igazából nem látták át ezt. Ez ugyanaz a történet, mint amikor megvették a Stewartnak a csapatát, a Ford, ültek az urak Detroitba, igazából nem is érdekelte őket az egész, és amikor, ugye ez egy híres történet, amikor átnézte a legfőbb Ford igazgató a fizetési listát, és akkor észrevette, hogy szerepel a top vezetőknél is sokkal több pénzzel, egy Eddie Irvine nevű figurának oda volt írva, hogy 9 millió dollár, és föl volt háborodva, hogy egyrészt ki ez, ő ezt a csávót nem ismeri, sose hallott róla, és hogy miért keres ilyen sokat. Tehát mondjuk ez az amerikai hozzáállás az egész Forma 1-hez egy mindig is ambivalens volt, és hát ebből a szempontból nem volt egy különösebben jó húzás, hogyha úgy vesszük, hogy pont egy amerikai cégnek adta el ezeket a jogokat, de hát valószínűleg nem volt más olyan piacképes, vagy versenyképes, vagy tőkeerős cég, aki meg tudta volna venni. Ez a szomorú helyzet.
Hát van egy jó és egy rossz hírem. A rossz hírem az az, hogy ránézek az órára, és azt látom, hogy már megint a műsoridőnk végére értünk, és pont amikor már igazán izgalmassá kezdene válni a beszélgetés, akkor kell búcsút intenem neked, illetőleg a kedves hallgatóknak, de én mindenféleképpen javaslom, hogy ezt a témát azért tegyük félre. Sajnos attól tartok, hogy mivel már a konstruktőri világbajnoki cím eldőlt, és ez már hétvégén valószínűleg a Hamilton beúszta a 7. világbajnoki címet, olyan igazából olyan nagyon-nagyon sok izgalmas dologról nem lesz, mint beszélünk, most mit tudom én, milyen izgalmak várhatók még, Lewis Hamilton mikor fogja aláírni a szerződését, mennyi időre fog hosszabbítani, bár bevallom őszintén, tehát már én már agyérgörcsöt kapok a 682. cikktől, amikor olvasom, hogy akkor Hamilton valóban visszavonul, fog egy frászt visszavonulni, több mindegy, csak megy a szokásos időhúzás, és ezáltal egy picit az alkudozás. Úgyhogy azt javaslom, hogy erre a Bernie témára feltétlenül térjünk vissza, mert szerintem neked is vannak rengeteg személyes tapasztalat, hogy a kisüleggel kapcsolatban.
Rendben,
nyilván nekem is. Úgyhogy én most neked megköszönöm azt, hogy itt voltál velünk, a kedves hallgatónak megköszönöm a figyelmüket, szeretném elmondani, hogy a mai adásunkat vissza lehet hallgatni a többivel egyetembe a legnépszerűbb podcast csatornákon. Itt tessék keresni, hogy GP Shop száguldó cirkusz a YouTube-on, a Spotify-on, a Deezer-en, a Google Podcast-on, az Apple Podcast-on, az Audioboom-on, vagy pedig a legegyszerűbb, hogyha följöttök a GP Shop-nak a honlapjára, www.gpshop.hu, ott van egy olyan menüpont, hogy rádió műsor, és akkor ott pedig az összes eddigi beszélgetésünket meg lehet találni, vissza lehet hallgatni, meg lehet osztogatni, meg lehet szeretgetni, és a többi, és a többi. Karesz, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is, örültem.
Köszönöm, hogy itt volt. Vigyázzatok magatokra. Szevasztok!
És ennyi volt már a száguldó cirkusz. Találkozzunk legközelebb is, jövő héten csütörtökön, délután 2 órakor, itt a Max Rádióban. Max Rádió! Műsorunk hamarosan visszahallgatható lesz a Max Rádió Mixcloud csatornáján. A nyereményjáték részleteit pedig keressétek a Max Rádió Facebook oldalán. Sziasztok!